Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Önök az Inforádió heti külpolitikai összeállítását hallják, a szerkesztő Déványász Gergő. Műsorunk első felében arról lesz szó, hogy a Német Alkotmánybíróság pontot tett egy 5 éve húzódó per végére. Az ítélet konkrét része komolyan érinti az Európai Uniót, hiszen veszélybe sodort egy óriási mentőcsomagot, amit a járvány okozta gazdasági válság enyhítésére talált ki az Európai Központi Bank. A Bruxinfo főszerkesztője az Inforádió Brüsszeli Hét című műsorában azt mondta, ez akár az eurózóna összeomlását is hozhatja. Gyévai Zoltánt kérdeztem.
Én úgy gondolom, hogy messze menő következményeket indíthat el, minden szinten lehetnek pozitív-negatív következménye is. Ugye az egyik az, hogy valóban azért azt látni kell, hogy a Német Alkotmánybíróság, a Német Alkotmányhozról foglalt állást igazából, hogy ezek az intézkedések az Európai Központi Bank hozott, és a kötvényvásárlási programra vonatkozik például mostanira is, azok milyen mértékben vannak, abban résztvevő német szereplők milyen mértékben felelnek meg a német alkotmánynak. Na most ugye az látható, hogy a Karlsruhe nem a kötvényvásárlási programot torpedózta meg, Karlsruhe ugye az Német Alkotmánybíróság, hanem azt mondta, hogy a döntések nem voltak megfelelően gazdaságilag előkészítve, a gazdasági következmények nem lettek eléggé körbejárva és kimondva, és nem eléggé arányosak. És adott 3 hónapot arra, és ez a német szereplőket, főleg a Bundesbankot, a német szövetségi bankot fogja kötni arra, hogy ezt az arányosítás megtörténjen. Most ez egy érdekes kérdés vett fel, hiszen nyilvánvalóan, hogyha ha ez az arányosítás nem történik meg, akkor a Bundesbank 3 hónap után nem vehet majd részt például az Európai Központi Bank által az európai gazdaság megsegítésére indított kötvényvásárlási programban. Tehát a tétek óriásiak. Viszont az is felmerül kérdésként, hogy, és visszakanyarodunk egy nagyon alapvető jogi kérdéshez, hogy vajon felülbírálhatja-e egy nemzeti alkotmánybíróság, egy tagállam alkotmánybírósága az Európai Bíróságnak a döntéseit. Ugye hisz az Európai Bíróság, az európai szint döntései elsőbbrendűek, magasabbrendűek, mint a tagállamiak.
Bár pont Magyarország esetében egyébként itt is ki lett mondva, hogy a magyar alkotmánybírósági döntés is felülírhatja, vagy pontosabban magasabb lehet, mint az unió bíróságáé, de ez precedens teremthet-e hosszabb távon, és megrengetheti-e az uniós jogot?
Hát abszolút is, a gyakorlatban is, ugye hiszen, hogyha jól körülnézünk, már azt látjuk, hogy a lengyelek rögtön rá is haladtak erre az alkotmánybírósági döntésre a németeknél, hiszen ugye ők eleve vitában állnak az Európai Unióról a tekintetben, hogy milyen mértékben avatkozhat be az Európai Unió a lengyel igazságügyi reformba. Ugye amit az alkotmánybíróság, ami a lengyel kormány által kinevezett tagok dominálnak, ugye ilyen szempontból a lengyel kormány által követett irányvonalat folytatja és képviseli. Tehát itt messze menő következmények lehetnek. Tehát eljutottunk oda valóban, hogy akár az Európai Unió működésére vonatkozóan is lehetnek problémák ebből, és nyilván árgus szemekkel figyelik ezeket a fejleményeket Budapesten is, Varsóban is, hiszen ebben az esetben, hogyha a Német Alkotmánybíróság az Európai Bíróságnak a korábbi döntéseit megkérdőjelező, bizonyos szempontból megkérdőjelező döntést hoz, annak messze menő következményei lehetnek, ugye más országokra nézve is. Nem tartunk egyébként itt, és még egy dolgot, hogy említsek még, szerintem szinte nagyon fontos, hiszen mindez felelősítette azokat a hangokat is a másik oldalon, hogy tessék, ez megmutatja azt igazából, hogy az Európai Központi Banknak a függetlensége és a ható hatáskörei ki lettek feszítve. Magyarán, ha nincs fiskális unió az Európai Unión belül, akkor a monetáris ugye ágnak, és ez az Európai Központi Bank, a jegybanknak kell átvenni a szerepet, hogy monetáris finanszírozással mentse a menthetőt. Márpedig ugye ígérvelnek ezek a források, azt mondják, hogy ez így nem helyes, ezért tulajdonképpen Németországnak meg kellene tennie a döntő lépést annak érdekében, hogy az Európai Unió gazdaságpolitikait is közös alapokra helyezzük, tehát egy fiskális unió felé is elmozdulna az Európai Unió, mert ameddig ez nem történik meg, addig ez a monetáris finanszírozás, ami Mário Draghi idejében megmentette az Európai Uniót, az eurozónát pontosabban az elsüllyedéstől, és ha ezt még ráadásul egy tagállami, egy befolyásos tagállamnak az alkotmánybírósága ezt megkérdőjelezi ezt, ennek a lépéseknek a jogosságát, akkor az előbb-utóbb az eurozóna projektjének összeomlásához vezethet.
Gyévai Zoltánt, a Bruxinfo főszerkesztőjét hallották. A nyugat-balkáni államokkal tartott uniós csúcsértekezlet megerősítette a térség európai perspektíváját, mondta el az Inforádiónak az Európai Bizottság, szomszédság és bővítés politikáért felelős biztosa. Kalapos Mihály összefoglalója.
A bővítéspolitika az egyetlen, amely nem csak túléli a válságot, hanem megerősödve kerül ki belőle, mondta el Várhelyi Olivér.
Az európai vezetők ugyanis időt szántak és szakítottak arra a legsürgősebb válságkezelési intézkedések közepette, hogy az eredetileg eldöntött időpontban és minnyájuk részvételével folytassanak beszélgetést a nyugat-balkáni vezetőkkel. Ez mindenféleképpen egy nagyon erős politikai üzenet a régiónak. Ez megerősíti egyébként azt a munkát is, amit az új bizottság idáig végzett, és egyébként pedig haladunk tovább a tervekben, ami azt jelenti, hogy most jönne a harmadik lába tulajdonképpen annak a új bővítési politikának, amit idáig végeztünk. Az első volt ugye a új tárgyalási eljárásokra vonatkozó bizottsági javaslat, amit elfogadott a tanács. Aztán a tárgyaláskezdés Észak-Macedóniával és Albániával szintén megvan. Most pedig megkaptuk a megrendelést már a bizottság arra, hogy egy jelentős gazdasági fejlesztési tervet tegyen le az asztalra a Nyugat-Balkán számára, annak érdekében, hogy minden gyorsabban tudjuk őket integrálni az európai gazdaságba és az európai társadalomba.
Az Európai Bizottság szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős biztosa kitért arra is, hogy az egyes nyugat-balkáni államok eltérő szinten felelnek meg az uniós követelményeknek.
Épp ezért teljesen eltérő fázisban tartanak az európai perspektívájukat illetően. Ha megnézzük a térképet, akkor azt látjuk, hogy Szerbia és Montenegró járnak most legelől. Ők már folytatják a csatlakozási tárgyalásokat néhány éve. Őket követi Albánia és Észak-Macedónia, akik most kezdik a csatlakozási tárgyalásokat, és ugye Bosznia-Hercegovina és Koszovó még egyelőre nem tagjelölt, tehát először nekik ezt a fázist kell elérniük.
Várhelyi Olivér emlékeztetett, hogy azt a kötelezettségvállalást tette, hogy a régióból legalább egy országnak készen kell állnia a csatlakozásra ennek a bizottsági mandátumnak a végére.
Hétfőn enyhítik a brit karanténszabályokat. A további részleteket Svetnik Endre mondja el Londonból.
Bár immár a világ második és Európa legmagasabb COVID-19 halálozási statisztikáját érték el, a britek is szeretnék maguk mögött hagyni a gazdaságot bénító karantént. Úgy tűnik hétfőn jön is valamiféle lazítás, legalábbis ezt sejtette a betegsége óta először a parlamentben megjelent Boris Johnson. A miniszterelnök ismét elővette bohém énjét, amikor a magyarra talán karanténtlanításként fordítható szóval utalt arra, hogy mi következhet. Megindult a spekuláció, hogy az emberek a jövő héttől több időt tölthetnek majd a szabadban, és hogy fokozatosan vissza lehet majd térni a munkahelyekre, de úgy, hogy valamiféle fizikai távolságtartás fennmaradjon a munkatársak között. A brit kormány csütörtökre tervezte be a karantén felülvizsgálatát, de Johnson azt mondja, még mindig folynak be az adatok, és ezért akar a hétvégén a nyilvánosság elé állni. A parlament pedig egy későbbi időpontban számoltathatja el őt és a kormányt, mondta. A Guardian című lap tudósításában ezt úgy értelmezte, hogy a kormányfő el akarja kerülni a jövő heti parlamenti fellépést. A munkáspárti ellenzék azonban világossá tette, elvárják tőle, hogy hétfőn a ház előtt tegyen nyilatkozatot. A szerdai miniszterelnöki kérdések órájában Keir Starmer ellenzéki vezérnek válaszolva Johnson ígéretet tett, hogy megduplázzák a napi koronavírus tesztek számát, és hogy május végére 200 ezer vizsgálatot végeznek majd el naponta.
So can the Prime Minister tell us? How on earth did it come to this?
Starmer nekiszegezte azt a kérdést is, hogyan történhetett meg, hogy több mint 29 ezer ember halt meg a Szigetországban a COVID-19 betegségben, meghaladva az olasz, francia és a spanyol halálozási arányt. Johnson ezúttal nem harcos hangnemben válaszolt, hanem azt mondta, az ellenzéki vezérnek igaza van, hogy felhívja a figyelmet a lesújtó hazai, de emellett a nemzetközi statisztikákra is. Egy volt miniszter kérdésére, hogy eléri-e a londoni főpolgármesternél, hogy rövid időn belül mindenki számára megnyissák a fővárosi metrót, azt mondta, hogy a közlekedési rendszer biztonsága lesz a cél. Majd hozzátette, hogy szerinte küszöbön áll a kerékpározás aranykora. Csütörtök délelőtre viszont elfogyott a kincstári optimizmus, legalábbis a Bank of England részéről. Az angol központi bank olyan prognózist tett közzé, amely szerint a koronavírus járvány pusztító csapással járt. Az idén 14%-kal zsugorodhat a brit gazdaság. Számokra lefordítva ez 300 milliárd font veszteség, azaz minden brit család 9000 fontot veszít, ami az amúgy igen drágának tartott éves egyetemi tandíjhoz közelítő összeg. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Most hírek következnek itt az Inforádióban, majd folytatódik heti külpolitikai összeállításunk.